Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is, nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomban röviden. Egy héttel ezelőtt az Összhang meghívottjával arról beszéltünk a hallgatóknak, hogy mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között. A műsor percében megtudtuk, hogy milyen volt az elmegyógyász munkája régebben, és milyen ma. Továbbá, hogy mivel foglalkozik konkrétan a pszichiáter, és mivel a pszichológus. Azonban olyan kérdésekre is választ kaptunk, mint például, hogy kinek kell a pszichiáter, és kinek kell a pszichológus, és nem utolsó sorban, hogy miként zajlik egy pszichoterápia. Tekintettel a beérkezett kérdésekre, és ahogyan azt egy héttel ezelőtt bejelentettük, megígértük, ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a pszichoterápiától a hangulatzavarokig és a demenciáig. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang ma délutáni vendégét, dr. Jakab Izabella pszichiáter főorvost, a Noé Pszichoszenter mentálhigiénés központ alapítóját, doktornő. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ma délután is elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm ismét a meghívást.
Kedves doktornő, a mostani Összhang első perceiben tartsunk egy rövid emlékeztetőt, amelyben próbáljuk meg összefoglalni a múlt heti beszélgetésünket.
A múlt heti adásban elkezdtünk beszélgetni általánosan inkább a pszichiátriáról, pszichológiáról, pszichoterápiáról. Arról beszéltünk, hogy a pszichiáter orvosi diplomával rendelkezik, a konzultációk során írhat fel gyógyszert is, főleg a súlyosabb pszichés betegségekkel foglalkozik, diagnosztizál is. A pszichológus pedig beszélgetős terápiát folytat, ő nem állíthat fel orvosi diagnózist, hozzá nem csak pszichés betegek fordulhatnak, hanem bárki, akinek elakadása van valamilyen téren az életben. Például válás, családi, párkapcsolati problémák, gyász, munkahelyi problémák, kiégés. Régebb sokkal nehezebb dolga volt az elmegyógyásznak, mivel nem voltak korszerű kezelési módszerek, megfelelő gyógyszerek, jól kidolgozott pszichoterápiás módszerek. Arról is beszéltünk, hogy egy mentálhigiénés központnak mik a jellemzői. A fő jellemzője a csapatmunka. A pszichiáter, orvos együtt dolgozik a klinikai pszichológussal, pszichoterapeutával, gyógypedagógussal, logopéddel, mozgásterapeutával, neurofeedback terapeutával, coachal, és ők mind egyaránt kezelnek felnőtteket és gyerekeket is. A pszichiáter inkább akkor szükséges, amikor már nem elég a pszichológus munkája, a terápia, amikor már gyógyszeres kezelés is szükséges a páciens gyógyulásához, és a pszichológus pedig nem csak pszichés betegségeket kezel. Néha jó, ha mindkettőt felkeresünk, mivel a két szakember jól kiegészíti egymást. Például a pszichológusnak van kompetenciája elvégezni felméréseket, személyiségtesztet, kognitív teszteket, intelligencia szintfelmérést, különböző depressziót vagy szorongást felmérő skálákat, amelyek segítenek a pszichiáternek tisztább képet látni, és ezáltal kiválasztani a megfelelő kezelést egy páciens számára. Valamint beszéltünk a pszichoterápiáról, hát erről azt mondtuk, hogy sokféle terápia van, analitikus, rövid dinamikus pszichoterápia, kognitív viselkedés terápia, családterápia, Ericksoni hipnoterápia, mindegyik másképp működik. Vannak rövid, 10-12 alkalmas terápiák, amik inkább tanácsadásnak számítanak, és vannak hosszabb, akár 1-2 évet tartó terápiák. Általában hetente vannak a találkozások, 50 perces ülésekben, és a terápia alapja a kliens és a terapeuta közti bizalmi kapcsolat, ami azért nagyon fontos, hogy a páciens igazán tudjon megnyílni, és olyan probléma megoldó készségeket tudjon felfedezni magában, amiket eddig esetleg nem vett észre, ezáltal a viselkedése, a gondolkodásmódja maradandóan tudjon jó felé változni. A pszichoterápia során bizonyított a neurobiológiai folyamatok zajlanak le az agyban, amelyek hasonló hatásúak lehetnek a gyógyszeres kezeléshez. Arról is beszéltünk, hogy pszichiáterhez mikor kell fordulni, amikor olyan helyzetbe jutottunk, hogy saját magunkon már nem tudunk segíteni, például a hangulatunk tartósan rossz, gyakran vannak szorongó napjaink, pánikrohamaink, alvási zavarok, evési zavarok, fogyás ok nélkül, gyakran lebetegszünk ok nélkül, állandóan fáradtnak érezzük magunkat, vagy súlyos memória problémáink vannak, amelyeket sokszor nem mi, hanem a család vesz észre. Vagy például, ha nagyon megváltozik a személyiségünk, viselkedésünk, amit szintén leggyakrabban inkább a körülöttünk lévők vesznek észre. Vagy ha valamilyen függőséggel küzdködünk, akkor is pszichiáterhez kell fordulni. És hogyha ezekből a problémákból bármi befolyásolja már a szociális életünket, a családi életünket, a munkabíró képességünket, nagyon zavar minket, vagy a közeli hozzátartozóinkat, akkor érdemes szakemberhez fordulni.
Doktornő, egy régebbi felmérés arról tanúskodik, hogy nálunk sokkal kevesebben veszik igénybe a szakember segítségét, mint ahány embernek szüksége lenne rá. Egyrészt ez kultúrahiány, így egyesek nem is hisztek a hatékonyságában, másrészt szégyellik és nehezen vállalják fel, és végül harmadrészt, hogy a legtöbben valamilyen luxus kategóriának tartják.
Igen, így van nálunk, még mindig probléma az, hogyha valakit pszichiáterhez küldenek, szégyellik főleg az emberek, vagy attól félnek, hogyha elkezdenek egy kezelést, akkor egész életük alatt már gyógyszert kell szedjenek, vagy sokan attól félnek, hogy erről hallunk elég sokat, esetleg elveszik a sofőrkönyvüket, vagy nem kapnak állást például. Ez nem így van, szinte az összes pszichés probléma elég jól kezelhető manapság, de főleg, ha időben segítséget kér az ember. Ilyenkor sokszor elég a pszichoterápia, vagy pszichiátriai tanácsadás. Ha pedig gyógyszeres kezelés is szükséges, akkor a legtöbb pszichés probléma megoldható rövidebb, pár hónapig tartó kezeléssel. Persze vannak súlyosabb betegségek, amelyek jól kezelhetőek hosszú távon, akár tünetmentes is lehet valaki egy jó kezeléssel. De időben segítséget kell kérni, és nincs mit szégyelni. Nyugati országokban szinte mindenki jár vagy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez. Ami a luxust illeti, most már nem luxus pszichológushoz járni, vagy pszichiáterhez, mivel a pszichiátriai konzultációk teljesen ingyenesek, ha küldőpapírral kéri a páciens, és a pszichoterápia ártámogatására is van lehetőség, ha az illető pszichológusnak van szerződése egy orvossal.
Nap mint nap újabb és újabb terápiás módszerekről hallani. Ön szerint mi a legmarkánsabb különbség a régi és az új irányvonalak között?
Főleg a gyógyszerek minőségében látom én a különbséget. Egyre több olyan készítmény jelenik meg, amelyeknek nincs annyi mellékhatása, mint a régi gyógyszereknek. Sokkal könnyebben hozzáférhetőek, szinte semmibe sem kerülnek a betegnek, ha kiírja az orvos. Vannak például a szkizofrénia kezelésére olyan injekciók, amelyeket 1 vagy 3 havonta beadnak a betegnek, és nem kell naponta gyógyszert szednie. Vagy másik nagy különbség, hogy szinte minden esetet tudunk járóbetegrendelőben kezelni. Nem kell befeküdni kórházba, csak ha nagy baj van. Például saját vagy mások testi épségét veszélyezteti a beteg, vagy képtelen a saját pszichés állapotának a súlyosságát felismerni.
Tényleg miért van az, hogy olykor a pszichológus is pszichológushoz jár? Feltételezhetjük akkor azt, hogy nem ért igazán a dolgát?
a pszichiáter, a pszichológus is ember, és annak ellenére, hogy sok pszichológiát tanul, ugyanúgy lehetnek nehézségei a saját életében. Legtöbbünket, mint általában a segítő szakmában dolgozó embereket a kiégés veszélye fenyeget. Ez az, amiért gyakran mi is segítséghez fordulunk, és nekünk a szupervízió az, ami segíthet a szakmai kiégés megelőzésében. És amikor pedig már nem elég a szupervízió, akkor néha mi is pszichológus, pszichoterapeuta segítségét kérjük.
Apropó pszichoterápia, miért nem közvetlenebb egy terápia, ha mondhatom így, hangneme?
A terápia objektív kell legyen. Nem az a lényeg, hogy barátkozzon a páciens a terapeutával. Persze fontos nagyon az empátia, a bizalmi légkör, de csak úgy működik a pszichoterápia, a bizonyos határokat betartanak a résztvevők.
Orvosi titoktartás, de mennyire bizalmas mindaz, ami a pszichoterápia során elhangzik?
Teljesen bizalmas kell legyen, ami elhangzik a pszichoterápián. A terapeuta és a kliens a terápia kezdetén kötnek egy szerződést, amiben belefoglalják a szabályokat, és a bizalom, intimitás, ez alapszabály kell legyen. Van kivétel is ez alól, például amikor a terapeuta úgy érzi a klienst, az öngyilkosság veszélye fenyegeti, vagy másoknak ártana, vagy egy büntényt lát, vél felfedezni, akkor meg lehet szegni ezt a szabályt, akkor kell szólni hozzátartozóknak például, vagy segítséget kérni.
Beszéljünk most arról, hogy maga a pszichoterápia csak pszichés betegeknek való?
Nem, bárki mehet pszichoterápiára, például tartós és visszatérő életvezetési problémákkal, párkapcsolati problémákkal, családi nehézségekkel, szülő-gyermek konfliktus esetén, válás miatt, vagy súlyos gyász miatti problémákkal.
Korunk betegségei, hangulatzavarok és szorongásos betegségek. Mit kell ezekről tudni, és voltaképp ezeket a betegségeket ki kell kezelje?
A hangulatzavarok és szorongásos betegségek azok, amelyekkel leggyakrabban megkeresnek minket, pszichiátereket. Szinte mindenki tapasztalhat az élete során szorongásos vagy depressziós tüneteket, amelyeket akkor kell kezelni, ha tartósan fennállnak, és befolyásolják az embert az életvitelében, kapcsolataiban, munkájában. A depresszió nagyon gyakori betegség. Az iszkémiás szívbetegség után a második leggyakoribb betegség. A népesség kb. 10%-a élete során legalább egyszer átél súlyos depressziót. Gyakran érezzük azt, hogy szomorúak vagyunk, hogy biztos depressziósak vagyunk. Azonban akkor beszélünk betegségről, hangulatzavarról, amikor a tünetek súlyosak és bizonyos ideig tartósan fennállnak. Hát a hangulatzavarok közé tartozik a depressziós epizód, ami lehet reaktív, tehát valós oka van rá a személynek, vagy krónikus visszatérő depresszió, a disztimia, ami enyhébb tünetekkel jár, mint a depresszió, de huzamos ideig tart, vagy a bipoláris zavar, vagy mániás depresszió, ami a legsúlyosabb hangulatzavar, ezt mindig pszichiáter kezeli. Enyhébb depressziót kezelhet pszichológus, pszichoterapeuta, nem mindig szükséges gyógyszeres kezelés.
Miért beszél a pszichológus olyan keveset? Mert hát láthatjuk filmekben, nem minden hallgató járt pszichiáterhez vagy pszichológushoz, hogy azt kérdi, hogy mit mondanál el ma nekem, például elkezdődik egy terápia így. Uh-huh. És utána a beteg, a páciens elmondja a saját dolgait, és utána esetleg ilyen nagyon-nagyon rövid kérdések következnek, tehát a beteg valószínűleg azt várná el, hogy maga a szakember beszéljen többet, de a szakembernek valamiért én úgy érzem, hogy pont az a célja, hogy a beteg beszéljen. Jó, hogy ez tényleg így van, de azért talán vannak olyanok, és sokan vannak ilyenek, akik ezt hiányolják.
Igen. sokan hiányolják, hogy nem ad tanácsot a pszichológus. Tehát a pszichoterápia nem tanácsadás. Azért beszél keveset, inkább irányítja a beszélgetést, célzott kérdéseket tesz, és hagyja, hogy a kliens a saját emlékeivel, a gondolataival dolgozzon, hogy szabadon beszéljen, mivel így tudnak igazán a felszínre jönni elfojtott tapasztalatok, emlékek, amelyeket ha a kliens tudatosít és elfogad, saját maga jön rá a dolgokra, a problémák megoldására az életben, úgyhogy közben teljes elfogadás tapasztal a terapeutától. Ha pedig nem a terapeuta mondja el neki a problémák forrását, hanem saját maga jön rá az irányított beszélgetés során, akkor sokkal nagyobb esély van rá, hogy javul az állapota, és tartósan képes lesz változtatni a gondolkodás és viselkedés módján.
Mai témánk tehát a pszichoterápiától a hangulatzavarokig és a demenciáig. Az első kettőről már beszéltünk az elmúlt percekben, de mit jelent az, hogy demencia? Mit takar ez a kifejezés?
A demencia szakifejezés a gondolkodás és a memória rosszabbodását, fokozatos elbutulást jelent. A demencia lényege, hogy az agyban található idegsejtek funkciója károsodik, más idegsejtekkel való kapcsolataik megszakadnak, a betegek az összetett feladatokat nem képesek végrehajtani. 60 éves kor fölött már észlelhető, de a betegség már korábban is elkezdődhet.
Maradunk még ennél a kérdésnél. Demencia és öregedés, hiszen ez szinte minden családban előbb-utóbb előfordul. A gond csak az, hogy ezt sokan nem veszik komolyan. Tudom, hogy erről a kérdésről már a múltkori összhangban beszéltünk, de már nem volt elég idő, hogy ezt jobban kifejtsük. Úgyhogy szeretném, hogyha ezt most még kiegészíteni egy pár szakmai gondolattal.
Így van. Sokszor nem veszük komolyan, ha észrevesszük, hogy feledékeny egy idős ember. Azt hiszük, hogy ez a normális öregedés. Ma már tudjuk, hogy nem normális dolog, ha egy idős ember minden nagyon rövid idő alatt elfelejt. Valamennyire tényleg sorvad az agy a kor haladtával, és előfordul, hogy egy 80 éven felüli ember nem figyel annyira, szétszórtabb, kicsit feledékenyebb, ami még nem demenciát jelent. Viszont vannak olyan jelek, amiket a szakember fel tud ismerni egy alapos klinikai felméréssel, és a hozzátartozókkal való beszélgetés segítségével is.
Az orvosokban már több mint 100 féle demenciát különítenek el. Ezek között talán a legismertebb az Alzheimer-kór. Nem vagyok ebben biztos, de épp ezért várjuk a szakember véleményét.
Nagyon sokféle betegség okozhat demenciát. Ezek közül 70-80%-ban Alzheimer demenciáról van szó. Ezen kívül el kell különíteni a Lewy sejtes demenciát, a frontotemporális demenciát, az agyi keringési zavarokhoz kötött, azaz vaszkuláris demenciát, és mindezek kombinációját is. Ezek a leggyakoribb formák, és ezek sajnos egyre súlyosbodó, nem visszafordítható demenciák. Például a pajzsmirigy elégtelenség és a B12 vitamin hiány is okozhat demenciát, de ez egy visszafordítható állapot. Ezen kívül súlyos agyi trauma, az alkoholfüggőség, a Parkinson-kór, epilepszia, számos endokrin betegség és akár túlzott nyugtató használat is okozhat demenciát.
Sokan azt hiszik, hogy az a normális, ha az idős ember felejt, de ez nem így van. Arra gondolok, hogy lehetnek olyan esetek, amikor a szakemberek már csak akkor látják a beteget, amikor már nem lehet sajnos rajta segíteni.
Sokszor valóban már csak akkor hozzák el az idős betegeket, amikor már annyira előre haladott a betegsége, hogy például nem ismeri meg a családját, vagy súlyos viselkedési problémák vannak. Például bevizel, nem érzi, hogy kell menjen vécére, agresszív lesz, megkeseríti a család életét. sokkal korábban kellene elkezdeni egy kezelést, amikor elkezdődnek a tünetek, mert ilyenkor a gyógyszer lassíthatja a leépülést, ezen kívül a családot is időben már olyan hasznos tanácsokkal tudjuk ellátni, ami szintén sokat segíthet a betegség lassításában és az életminőségük javításában.
Igaz az, hogy a demenciához, hadd kanyarodjunk még egy kicsit vissza ez a kérdéshez, tehát hogy a demenciához legalább 100 féle betegség vezethet?
Igen, nagyon sok betegség vezethet demenciához.
Az idősek sokszor a régi, például háborús dolgokra igencsak jól emlékeznek, de azt elfelejtik, hogy miért mentek ki a kamrába, vagy miért léptek át a szomszédhoz. Ez a jelenség már betegség, vagy ez természetes tünete az öregedésnek?
Ez nem természetes tünete az öregedésnek, mivel a demencia egyik korai jele a rövid távú memória zavara. Tehát ezek a betegek tipikusan sokkal jobban emlékeznek vissza a gyermekkori vagy fiatalkori élményekre, mint például arra, hogy mit reggeliztek aznap. Ugyanakkor, ha valaki elfelejti, miért ment spájzba, az lehet a fáradtságtól, alvászavartól, vagy gondterheltségtől, akár egy depresszió tünete is lehet, úgyhogy ezt érdemes megvizsgálni, hogy mitől van.
A beteg hogyan, miként tud együtt élni a demenciával, és a demencia által okozott csalódásokkal?
A betegség kezdetében ez nagy gondot okozhat azoknak, akik tudatában vannak a diagnózisnak. Nagyon gyakran depresszió is társul a demenciához. Ilyenkor ezt a problémát is kezelnünk kell pszichoterápiával vagy antidepresszánssal. Mindenképp nagyon tapintatosak kell legyünk például a diagnózis közlésénél, mert ezt a betegséget nagyon nehéz elfogadni a betegeknek és a családnak is egyaránt. Sajnos a betegség súlyosabb fázisában már megszűnik a betegségtudat, ilyenkor már annyira nem zavarja a pácienst az ő állapota. Ebben az állapotban már csak a családnak sokkal nehezebb, tehát nehezebb a dolga, gondozni, felügyelni kell a beteget, úgy kell kialakítani az életmódot, hogy az jó legyen mindenkinek.
Igen, ez nem egy egyszerű állapot, távolról sem, de mégis kíváncsiak vagyunk arra, hogy miként lehet küzdeni a tünetek, mondjuk így súlyosbodása ellen, érdemese és kell-e egyáltalán küzdeni ezek ellen? Mi a megoldás?
Nagyon fontos az egészséges táplálkozás, a testmozgás, minél aktívabb szociális élet, beszélgetés családokkal, barátokkal, az olvasás, keresztrejtvényezés is valamennyire lassíthatja a kognitív leépülést. A minél korábbi kezelés is segíthet, valamint nagyon fontos az otthoni, nyugodt, stabil légkör, lehetőleg a megszokott család társaságában. Ezek a tényezők mind lassíthatják a demencia előremenetelét.
Hallottunk arról, hogy Hollandiában kérhetett eutanáziát egy demens beteg, vagy az a demens beteg, aki ezt még a tudatánál tette meg. Helyes-e és elfogadható ez a megoldás? Elfogadható-e ez az út?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudnám megmondani, mi a helyes, elfogadható, csak magamról tudok beszélni ebben az esetben, és én úgy gondolom, látva persze a családokat, akik ezzel a betegséggel néznek szembe, ha tudnám, mi vár rám időben, teljesen biztos a diagnózis, és még tényleg el tudom dönteni, mi lenne a helyes. Talán azt az utat választanám én is, persze figyelembe véve a családom akaratát. Hiszen a legtöbb család türelemmel és szeretettel gondozza a démens hozzátartozóját, még ha ez nagyon nehéz is. És még a legsúlyosabb fázisban is vannak meghitt pillanatok, és amiért érdemes élni.
Demencia. Mire figyeljen egy hozzátartozó, és melyek a legjellegzetesebb kezdeti tünetek?
A legjellegzetesebb kezdeti tünetek a memóriazavar, feledékenység, nehézségek a probléma megoldásban, tervezésben. Ezeknek a betegeknek probléma az egyszerű feladatok elvégzése, időbeli és térbeli tájékozódási zavarra kell figyelni, a beszéd és az írás zavaraira, a tárgyak helyének elfelejtése, tehát rakosgatják a dolgaikat, jobbra-balra nem találják, hogy mi hol van, a romló döntés és ítélőképesség, a szociális élettől való visszavonulás, valamint a személyiség megváltozása, és hogyha hangulatváltozásokat is veszünk észre, akkor is oda kell erre figyelni.
Igen, csak furcsa világot élünk, igen, és ma egy teljes fizetésem mindig elég. Ha például gondozót kívánunk fogadni démens hozzátartozónk mellé, milyen lehetőségei vannak annak, aki nem bírja anyagilag a napi 24 órás szakszerű felügyelet finanszírozását?
Van lehetőség szociális rokkantsági segélyt kérni, ha demenciával diagnosztizálnak valakit. Ehhez szükséges szakorvosi, tehát pszichiátriai és vagy neurológiai referátum, pszichológiai felmérés, a családorvostól egy referátum, ahova fel vannak tüntetve a páciens betegségei, és egy szociális ankét, vagyis állapotfelmérés, amit egy szociális gondozó végez el a páciens otthonában. Ha ezek a papírok mind megvannak, le lehet adni a dossziét a úgynevezett handikappát komisszió székhelyénél, ahova utólag majd be fogják hívni a beteget a komisszió elé, de úgy tudom, hogy ha a páciens ágyhoz kötött nehezen szállítható, akkor elég csak leadni a papírokat. És ezután a betegség súlyosságától függően különböző kategóriákba sorolják be a pácienst. Ha a legsúlyosabb kategóriába kerül, akkor gondozót is rendelhetnek mellé, vagy egy akkora fizetést, amiből nagyjából ki lehet fizetni egy személyt, aki besegítsen a gondozásban.
Mi a helyes magatartás akkor, ha valaki például teljesen elveszíti a valósággal való kapcsolatát? Meggyőzhető-e, vagy inkább rá kell hagyni a képzelődést, vagy egyáltalán vegyünk-e mi részt ebben a játékban, vagy a beteg játékában?
A démens személyek gyakran állítanak olyan dolgokat, amik nem igazak. Keresik például az elhunyt szüleiket, összetévesztik a családtagokat, haza akarnak menni, pedig igazából otthon vannak, vagy gyanakvókká válnak, dudossák a pénzüket, vagy tárgyaikat, mert meg vannak győződve, hogy valaki bejön és ellopja a dolgaikat. Az a helyes hozzáállás, ha inkább eltereljük a témát, nem szabad ellenkezni a beteggel, győzködni, hogy nem úgy van, amit mond, veszekedni. Az sem jó, ha belemegyünk teljesen ezekbe a játszmákba. Inkább semlegesnek, nyugodtnak, megértőnek kell maradnunk, és valahogy elterelni a témát egy olyan dologra, ami a betegnek kellemes, például egy szép emlékre, amiről ő szívesen szokott beszélni, az ételre, amit szeret, a mindennapi dolgokra, amiket ő még csinál.
Az az érzésem, hogy a demenciában élő páciens beteg egy külön világban él, és ő azt elfogadja, vagy nem tudom, hogy mire gondol éppen, vagy hogy éli meg a mindennapjait, de mit tegyen az, aki képtelen feldolgozni, hogy a szeretett hozzátartozója nem ismeri fel őt. Lehet ez férj, lehet ez szülő. Mert a beteg megéli a saját világát, ahogy megéli, de aki teljesen hétköznapi módon normálisan gondolkodik és ezt látja, annak nagy valószínűséggel ez nagyon fájdalmas is lehet ugyanakkor.
Gyakran fordulnak segítségért hozzánk hozzátartozók, akik nem tudják feldolgozni, például a mindig aktív, életerős szüleik démensek lesznek. A legtöbbször elég a pszichiátriai tanácsadás, vagy pszichoterápia is akár, de néha antidepresszáns is szükséges ilyen esetben. Valamint léteznek olyan hozzátartozói csoportok, ahol rendszeresen találkoznak, megbeszélik a betegek gondozói a mindennapi nehézségeket, egymást támogatják, tanácsokat kapnak. A mi központunkban is terben van egy ilyen csoportindítása a jövőben.
Doktornő, mit szól ahhoz, hogy elindult a sorozatgyártása azoknak a robotoknak, amelyeket az idős gondozásban használnak?
Erről még nem hallottam, de nagyon viccesnek tartom. Szerintem egy robot nem lenne képes arra a munkára és szeretetteljes gondoskodásra, amit ezekben a családokban végeznek az idős emberek gondozói.
Mi volt a pályafutásának legkedvesebb emléke, amely démens emberhez kötődött?
Ami nagyon kedves és jól esik talán, az az, hogy felcsillan a szeme, és megörül nekem egy ilyen páciensem, akit már rég kezelek, és ismerem. És bár az elején még teljesen normálisan kommunikáltunk, a betegség utolsó fázisában már, amikor alig ismer meg valakit, mégis megörül, ha lát, mert tudja, hogy valahonnan ismer, és tudja, hogy valami jó dolog kötődik ehhez az ismerettséghez. Meg még eszembe jut egy nagyon vicces eset, ami a pszichológus kolléganőmmel történt meg a pszichológus rendelőjében, ahova egy hölgy elhozta felmérésre a korai démens férjét és a súlyos Alzheimer-es édesapját, tehát mindkettőjüket fel kellett mérni, és ott a rendelőben pedig a két férfi egy adott ponton összeveszett azon, hogy melyikük felesége az illető hölgy. Tehát, ez most így egy kicsit furcsának hangzik, de akkor ott elég vicces volt, és a hölgy is nagyon jól humorral tudta kezelni a helyzetet.
Mi történik azokkal a betegekkel, akiken már a pszichiáter sem tud segíteni?
Sajnos van olyan pszichés betegség, ami szinte kezelhetetlen. Általában olyan krónikus esetekről van szó, ahol már nem használnak a gyógyszerek, vagy vele született pszichés problémákról, mint például súlyos értelmi fogyatékosság. Ilyen esetben, ha már a család sem tudja vállalni ezeknek a betegeknek a gondozását, ami a legjobb lenne az ő esetükben, akkor vannak krónikus részlegek, ahol az elmegyógyászati kórházakban, ahova a hosszú távra elhelyezhetik ezeket a betegeket, és próbálják megfelelően gondozni.
Befejezésül, mennyire felelősségteljes a pszichológus és az elmegyógyász munkája?
Úgy gondolom, mivel emberekkel dolgozunk, az egészségükről van szó, az elme állapotukról, nagyon is felelősségteljes ez a munka, főleg a pszichiátereké, akik gyógyszeres kezelést is írnak fel legtöbbször.
És még egy kérdést szúrjunk be. Mi történik akkor, ha egy pszichológus átlépi a hatásköreit?
Párszor találkoztam olyan esettel, hogy pszichológus például gyógyszert javasolt, kezelést írt ki pszichés betegnek. Igaz, hogy ez szerencsére nagyon ritkán történik meg. Ez nagyon nagy hiba. Tehát mi orvosok, pszichiáterek sok év tanulás után körültekintően választjuk meg, milyen gyógyszert írunk ki, sok tényezőt figyelembe véve, mint például a beteg tüneteit, a szokásait, a korát, a nemét, betegségeit, más gyógyszereket, amiket szed, és az előzményeit, a genetikai tényezőket is. Tehát komoly problémát is okozhatunk egy nem megfelelő gyógyszeres kezeléssel. Azon kívül a tanácsadással is nagyon kell vigyázni, azt lehetőleg mellőzni kell. Nem szabad az embereket befolyásolni, legalábbis addig nem, amíg nagyon jól meg nem ismertünk valakit.
Szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Remélem, hogy hasznos volt ez a sok információ, amiről itt szó volt, és nagyon szeretnék mindenkit bátorítani, hogy nyugodtan kérjenek segítséget, akár pszichiátertől, akár pszichológustól, ha úgy érzik, valami elakadás van az életükben. És mindenkinek jó egészséget és szép estét kívánok.
Köszönjük, hogy itt volt, és számítunk önre a közeljövőben is. Kedves hallgatók, az összhang végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Jakab Izabella, pszichiáter főorvos, a Noé Pszichocenter Mentál Higiénés Központ alapítója is, műszaki munkatársunk, Árendás István nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagy Bódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.